megjelent az Isten kegyelme minden ember üdvösségére, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 328. dicséret összes versét. A 328. dicséretnek mind a 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: jöjjetek Krisztus dicsérni. Szeretettel hirdetem, hogy itt még elől az orgona felől van 2 hely, illetve valószínűleg ennyi hely van már csak, de aki szeretné, elfoglalhatja ezeket. Istenünk írott igéjét olvasom most a Zsoltárok könyve 72. fejezetéből. A 72. Zsoltárnak az első 15 versét olvasom. Salamoné. Isten, add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen az elesetteket. Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot. Szolgáltasson igazságot a nép elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. Éljen addig, amíg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre, mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja a földet. Úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig. Hajtsanak térdet előtte a puszta lakók, nyalják a port ellenségei. Tarzisznak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szebá királyai fizessenek adót. Boruljon le előtte minden király, őt szolgálja minden nemzet. Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és az elesettet, akinek nincsen támasza. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap. Amen. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és annak megtartói is legyünk. Fennállva imádkozzunk mindezért. Mennyei Atyánk, mindenható Urunk, téged illet minden dicsőség és magasztalás minden időben, de különösen is érezzük és valljuk ezt a nagy ünnepekben, amikor legnagyobb tetteidről emlékezünk, és újjá is éljük azokat, mint egy részeseivé válunk e napokban az első karácsony nagy titkának, eseményeinek, amikor együtt járulunk hódolattal Krisztus Urunk jászolához. Csodálkozunk, hogy te a legdrágábbat küldted el közénk, arról tudtál lemondani, ami mindennél fontosabb volt neked, és közben tudtad, hogy ez a lemondás egyben feláldozás is lesz. Megrendülve állunk meg előtted, mi, akik még a legértéktelenebb dolgainkat sem tudjuk elengedni, feláldozni. Megvalljuk neked, hogy annyira tudunk ragaszkodni elképzeléseinkhez, szokásainkhoz, indulatainkhoz és a te akaratoddal össze nem egyeztetett gondolatainkhoz. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel támaszd fel bennünk a karácsonyi hitet, hogy a te ajándékodra, a te áldozatodra válaszul, azt tudjuk felajánlani a te dicsőségedre és a másik ember békességére, amit tőlünk vársz, és amit mások várnak tőlünk. Engedj közel a betlehemi jászolhoz, hogy ajándékainkkal a kezünkben, hódolatunkkal a lelkünkben tekinthessünk Jézus Krisztusra, akitől várjuk a megváltás és a gyógyulás csodáját ma is. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 323. dicséret 6. versét énekeljük. A 323. dicséret 6. verse így kezdődik. Szűj újjá, értünk, ma született Jézusunk. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Ez az ige megírva található a Máté szerinti evangélium második fejezetében, annak is az első 12 versében eképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az ismert angol fizikus Newton első törvénye, ismertebb nevén a tehetetlenség törvénye értelmében, minden test nyugalomban van, vagy egyenes pályán egyenletes mozgást végez mindaddig, amíg a környezete meg nem változtatja annak a testnek a mozgás állapotát. Ezt a jól ismert fizikai törvényszerűséget a Máté írása szerinti evangélium karácsonyi történetének lelki törvényszerűségeire, lelki törvényeire teljes egészében át lehet ültetni. Ugyanis adott egyfelől az emberiség lelki útja, az emberiség lelki igénye, annak mindenféle belső mozgató rugója ebben a történetben, és adott másik részről az Isten akarata, az Isten útja, és az az erő, amivel ő belelép az ember életébe, és ki akarja, ki kívánja mozdítani azt, tovább lendíteni azt. Ott vannak a történetben ezek az emberi szereplők, mint a bölcsek, Heródes, a főpapok és az írástudók, és egytől egyig megvan mindenkinek a maga pályája, a maga életútja. Ott akkor az első karácsonykor, ott vannak azokban a jól berögzült, rutinszerű utakban, melyből tudjuk nagyon jól, hogy milyen nehéz nekünk is kimozdulni és kilépni, emberileg szinte lehetetlen vállalkozás ez. És ezek az emberek ebben a történetben, a maguk gondolatainak a sokféleségében egyszer csak találkoznak az Isten erejével. Amikor meglátják a csillagot feltűnni napkeleten, amikor hallanak a csillag feltűnéséről, vagy amikor meghallják azokat a prófétai igéket, amik Jézus Krisztusra mutatnak, és az ő betlehemi születésére. János evangélista úgy fogalmazza meg azt a törvényszerűséget, ami benne van ebben a Máté szerint lejegyzett ige szakaszban, a karácsonyi történetben, hogy Jézus Krisztus megjelenésével nem csak úgy a csillag világossága, hanem egyáltalán Jézus Krisztusnak a világosságával a világosság, a fény jött el ebbe a nagyon sötét világba. De nem fogadta be mindenki ezt a fényt és ezt a dicsőséget. A sötétség nem fogadta be őt. Ugyanis a már említett szereplők, a bölcsek, Heródes király, a főpapok és az írás tudók döntése, válasza Isten akaratára, így együtt ezeknek a válaszoknak és döntéseknek az összessége adja meg a választ nekünk is ma, ezen az ünnepi napon, arra a kérdésre, ami minden karácsony első és legfontosabb kérdése egyben, hogy miért lett Isten emberré. A történet első szereplői tehát a napkeleti bölcsek. Egészen biztosan ezek a napkeleti bölcsek a Szentírás egészének a legtitokzatosabb szereplői között vannak számon tartva. Ugyanis egyfelől nagyon komoly szerepük és feladatuk van, mert Jézus Krisztus születésének az első híradói között, az első tanúi között szerepelnek, de másik oldalról viszont nagyon keveset tudunk róluk. Annyit tudunk, hogy napkeletről, keletről érkeztek, de hol volt pontosan ez a napkelet, hol volt ez a kelet, milyen messze volt ez Jeruzsálemtől, Betlehemtől, nem tudjuk pontosan. Milyen tudósok voltak ők, mivel foglalkoztak, talán csillagászok voltak, ezt sem tudjuk pontosan. Milyen csillagot követtek? Egyáltalán, ha csillagászok voltak, akkor miért tulajdonítottak ilyen nagy jelentőséget a mindennapi életük, munkájuk szintjén, amikor egész napjaikat tölthettek ki az, hogy csillagokat vizsgáltak? Miért tulajdonítottak ekkora jelentőséget ennek az egyetlen egy csillagnak, hogy egészen Betlehemig követték azt? Titokzatos történet ez, és egészen biztosan ennek a történetnek a titokzatossága vezette el odáig a későbbi korok jámbor népi vallásosságát, hogy már megnevezték, számszerűsítették, hogy hárman voltak ezek a bölcsek, holott a Biblia nem ír erről, és nevet is kaptak, mint Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akik jól ismerhetőek az ilyenkor szokásos betlehemi játékainkból. És később akadtak olyan tudósok is, csillagászok, akik megpróbálták kikövetkeztetni, kiszámítani, hogy vajon milyen csillagmozgások, milyen csillag együttállások lehettek akkor, ott Jézus születésekor, amit követtek a bölcsek. De mindig, hogyha megpróbáljuk fölfedni és a legmélyebb rétegeire alá nézni, alá tekinteni ennek a történetnek, talán éppen, hogy a lényegét veszítjük el. Mert nem ezekben a részletekben van a történetnek az üzenete, hanem abban, hogy egyáltalán ott Jézus születésekor, ott nagyon távol napkeleten éltek ezek az emberek. Megvolt a maguk élete, ők nem voltak az ószövetségi nép részei, ők nem voltak olyan vallásos emberek, úgy mondanánk rájuk, hogy ők nem voltak bibliás emberek, vagy csúnyábban fogalmazva ők a kívülállók voltak, a világi emberek, nem tartoztak a választott néphez. Ott éltek a maguk bölcsességével, a maguk tudományával, azonban a csillagok nyelvén mégiscsak meghallották a remény üzenetét, hogy megszületett a zsidók királya. Ugyanis a karácsonyi hit, és egyáltalán minden hit, minden Istenhez közeledés a legtöbbször nem onnét indul ki, hogy az ember fogja, veszi otthon a Bibliáját, kinyitja és elolvassa, hanem mindezt megelőzi egyfajta nyugtalanság az ember részéről. Egyfajta, és most nevezzük így, szent nyugtalanság, hogy azok a dolgok, amikvel foglalkozunk, amiket megélünk a mindennapi élet szintjén, ami a munkánk, ami a munkás hétköznapokhoz tartozik, az vezet-e egyáltalán valahova? Ezek a bölcs emberek, ezek a csillagászok, tudósok meglátták azt a csillagot az égen, és elgondolkodtak rajta, hogy itt kémlelik ezeket a csillagokat időről időre, de vajon a csillagok felett, vagy a csillagok mozgása mögött van-e valami nagyobb mozgató erő, ami összetartja ezt a világot? Milyen sok jel van a mi életünkben is, ami időről időre feltűnik, és vajon figyelünk-e ezekre? Nyilván nem egy ilyen csillag, egy ilyen betlehemi csillag ez, de hogyha észrevesszük azt, hogy az életünkben, akár a munkahelyünkön, az iskolánkban, ott, ahol vagyunk, talán nem úgy alakulnak a dolgaink, talán tartósan boldogtalanok vagyunk, sikertelenek vagyunk, olyan dolgokat kell megtapasztalnunk, ami mondjuk az egészségünk romlásával jár együtt, és lehetne sorolni a végtelenségig ezeket a példákat. Ezek is jelek. Ezek is olyan jelek, amik elgondolkodásra késztethetnek minket, hogy vajon hova tart az életünk, van-e értelme annak, amit csinálunk. Hogy egy képpel éljek, hogyha egy hidat építenek, akkor az csak akkor nevezhető hídnak, hogyha ténylegesen össze is köti a két partot, a két száraz földi részt. Hogyha csak elindul a híd az egyik partról, és mondjuk 2-3 méterrel a másik part előtt véget ér az a híd, akkor az már onnantól kezdve nem nevezhető hídnak, mert nem tölti be az elsődleges feladatát. Jézus Krisztus megszületésekor az a híd, amelyet az egyik partról az ember kezdett el építeni az Isten felé, hogy elérjünk oda, és megtudjuk, hogy mi az ő akarata. A másik partról pedig Isten kezdett el építeni az ember felé, az befejezésre került, és ez a két oldal találkozott egymással. És ha a saját életünket nézzük, akkor tudjuk és tapasztaljuk azt újra és újra, hogy ez a híd, ez a hídverés mi köztünk és Isten között, ez a saját erőnkből sohasem történhet meg. Mindig eljuthatunk egy bizonyos szintig, egy minél közelebb Istenhez, de szükséges, hogy ő fejezze be ennek a megépítését. A bölcsek minden nagyobb hitet és minden nagyobb tudást megelőző első kérdése az volt, hogy nézzük meg, és járjunk a végére, hogy vajon ott a túlsó parton, amit most még nem látunk, vajon ott elkészült-e már ez a híd Isten és ember között. És ezzel a nyugtalan kérdéssel, ezzel a nyugtalan lelkesedéssel érkeztek meg Jeruzsálembe, a Szent Városba, a királyi palotába. Amikor Heródes király meghallotta a látogatásuk okát, őt is nagy nyugtalanság töltötte el. Sőt, nem csak őt, hanem egész Jeruzsálemet is. De milyen nagy különbség van a bölcsek nyugtalansága és Heródes nyugtalansága között? Mert a király nyugtalansága az nem olyan, mint a bölcseké, hanem ez a félelem cselekedete, a kétségbe esés szava. Az az indulat, ami egyébként nagyon pontosan tudja azt, hogy a zsidók királyának a születése mit jelent, hogy milyen következményekkel jár ez az ember életére vonatkoztatva. Heródes válaszában benne van az irigység, hogy mostantól kezdve vagy ő, vagy én leszek a király. És biztosan nem tudta ő még nagyon sok részletét annak, hogy mi is lesz Jézus küldetése, hogy Jézus Krisztusnak nem lesz igénye az ő trónjára, és nem lesz igénye az ő koronájára, mert tövis koronás királynak jött el közénk. De mégis megmozdul valami Heródesben, ami már egyetemes és örökérvényű. Hogyha megszületett a régóta várt király, akkor sok minden máshogy lesz ezentúl. A reménység csillaga ugyanis első találkozásra akár ilyen zavaró is lehet. Mert igenis, Isten zavarja a mi elégedett, kényelmes és olyan jól berendezkedett mindennapiságunkat. Milyen sokszor átélhetjük mi is egy-egy konkrét helyzetben, hogy bizalmatlanság és kényelmetlenség lesz bennünk, ha arra gondolunk, hogy Isten formálni akar minket. Hogy más leszek, mint aki eddig voltam. Máshogy gondolkodom majd ezután, mint ahogyan eddig gondolkodtam. Mert ő akar lenni a király, ő akarja az irányítást. És talán éppen ez a zavar, ez a nyugtalanság tűnik fel időről időre bennünk is, ami Heródesben megvolt, hogy ezután akkor hogyan lesz? Hogyan fogom tudni összeegyeztetni az ő szavát és az ő akaratát azokkal a dolgokkal, amiket eddig vallottam, és ami alapján berendeztem az életemet? Mit fognak szólni azok az emberek, akiknek eddig többet hallgattam a szavára, nagyobb hitelt adtam nekik, és ezentúl nem rájuk fogok hallgatni, hanem a királyra, a ma született Úr Jézus Krisztusra. Lukács evangélista jegyezte le azt a történetet, amikor József és Mária megérkeztek Betlehemben, és nem volt a szálláson a szent család számára hely. És ez a Máté által megörökített történet pedig tudomásunkra hozza, hogy nem csak a szálláson, nem csak abban a városban, hanem az egész országban és az egész világban nagyon problémás kérdés volt már akkor is, és a mai napig is, hogy vajon van-e hely és lesz-e hely Jézus Krisztusnak. Nyugtalan király, nyugtalan Jeruzsálem, és nyugtalan az az egész világ, ahova ő megérkezett. De mindez előre jelzi nekünk is, hogy Jézus királysága és szenvedése mennyire összetartozik egymással. A most született zsidók királya a saját szenvedésén keresztül foglalja el a helyét a mennyei trónusán. A történet következő szereplői pedig a főpapok és az írástudók, akiket Heródes hív össze azért, hogy megtudakolja tőlük azt, hogy hol kell megszületnie a Messiásnak, a Krisztusnak. Micsoda ellentét, micsoda botrány van itt is ebben az igerészben, hogy azok a pogány, azok a nem vallásos emberek, a napkeleti bölcsek akár több ezer kilométert is utaztak azért, hogy megtalálják, hogy merre vezet és hova, kihez vezet el a csillag, míg azok az emberek, a főpapok és írástudók, akiknek napi szinten a megélhetésüket biztosította az, hogy a törvényt és a prófétákat magyarázták az embereknek, teljes közönnyel viseltetnek az egész üggyel kapcsolatban. És előveszik ugyan az írásokat, és Mikeás prófétára hivatkozva rámutatnak arra, hogy Betlehemben kell megszületnie a zsidók királyának, de semmi több, mint a hidegen hagyná őket. És ez a kettősség, ami ott van egyrésztről a bölcsekben, és megvan egy másik vetület a főpapokban és az írástudókban, így együtt hívja fel a figyelmünket arra, hogy a hit, és nem csak az a hit, amivel közeledünk a karácsony titka felé, hanem úgy egyáltalán minden helyzetben a hitünk az milyen két tartó oszlopon és pilléren nyugszik meg. Úgy mondja a református hitvallásunk, hogy az egyik részről a hit az szívbeli bizalom. Szívbeli bizalom kérdése, ami ott volt és megvolt a bölcsekben is, mert el tudtak indulni az ismeretlen útba. Nem tudták annak pontosan minden részletét, csak abban hittek, hogy érdemes ezen végigjárni. De másik részről pedig a hit az nem csak egy ilyen bizalmi kérdés, hanem biztos tudás is. És ez volt meg az írástudókban. De fölhívja ez az ige a figyelmünket arra, hogy egyiket sem szabad a másik kárára túlhangsúlyozni, vagy éppen alulbecsülni. Mert a hit, a biztos tudás, a szentírás alapos ismerete nélkül sokszor csak egy ilyen kiüresedett, tartalmatlan rajongássá csap át. Viszont a másik oldalról, ha ismerjük is betű szerint a Bibliát, tudunk fejből idézni ige részeket, amik úgy jól passzolnak az életünkbe, de azt látjuk, hogy a mindennapi élet szintjén ezt nem tudjuk megélni, nem tudjuk valósággá tenni, akkor ez is nagyon gyenge lábakon áll. Akkor és ott Betlehembe is csak akkor tudtak eljutni a bölcs emberek, amikor már mind a kettőnek a birtokába jutottak, hogy egyrészt fizikailag is, testileg is ott legyenek Betlehemben, de megérkezzenek lélekben is, hogy abban az újszülött kisgyermekben ne egy átlagos kisgyermeket, hanem a világ királyát ismerhessék fel. Mert a szálak, amik elindultak a világ teremtésétől kezdve, és a bűnesettől kezdve elindultak és tartottak, hogy az ember vissza akar találni Istenhez, és Isten pedig össze akarja gyűjteni, és maga mellett akarja tudni az embert, és óvni akar minket, azok összeértek és találkoztak egymással Betlehemben. Máté evangélista ezt az egész igerészt három szereplő, vagy pontosabban fogalmazva három szereplő csoport cselekedeteim keresztül vezeti be. De már korábban útnak indult a másik szál is, József és Mária története, hogy a találkozás megtörténhessen Betlehemben a világ és a világ királya között. A prédikáció elején mondtam, hogy ebben a karácsonyi történetben és a mi élet történetünkben is az emberi lélek sokszor csak úgy mozog a maga jól bejáratott útján, egészen addig, amíg egy másik erő, a legfőbb mozgató, az Isten akarata ki nem mozdítja onnét, és választás elé nem állít minket. Aki pedig ezután, és mindezek után a bölcsek útját járja végig, végigküzdi és tusakodja magát a hit harcain, ő látja meg azt a csodát, hogy nem a csillag és mindenféle véletlen az, ami az emberi sorsot meghatározza és irányítja, hanem ez a gyermek irányítja azt a csillagot, és az életünkben mindenféle eseményt saját magához. Ő terelt és terel a mai napig magához. Csak ott a betlehemi kisdednél látja meg az ember, hogy ebben a világban van egy mindent irányító isteni akarat, hogy van egy gondoskodó szempár, ami le nem veszi a tekintetét rólunk, és minden helyzetben tudja azt, hogy mi az az egyetlen egy és legfőbb jó, amire éppen akkor szükségünk van. A válasz mindenre, mindenre a nagy találkozásra pedig nem más, mint az örömteli hódolat. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire tudunk örülni az életünkben a találkozásoknak. Mennyire tudunk örülni annak, hogyha egy rég látott családtaggal, ismerőssel, baráttal összefutunk és végre tudunk találkozni. Mennyire tudunk örülni, ha sikerül valami olyat elérnünk az életben, amit már nagyon régóta szerettünk volna, és nagyon régóta imádkoztunk azért, hogy az sikerülhessen és úgy alakuljon az életünk. Mennyire tudunk örülni annak, hogyha valakit szeretünk, és kiderül, hogy az illető viszont szeret minket. Ez az öröm van itt ebben a történetben is. Ha most tudunk örülni Isten akaratának, ha tudunk örülni Jézus Krisztus születésének, akkor a bölcsek útján mi is megérkeztünk Betlehembe. Ha az ajándékunk, amit adni tudunk örömünkben, olyan, mint a bölcseké, olyan, mint az arany, a tömjén és a mirha, tehát semmi olyan magától értetődő, olyan nagyon praktikus, olyan egyszerű ajándék. Olvastam most a hetekben azt, sok ilyen hozzászólást a karácsonyi történetekhez, hogy miért éppen ezeket az ajándékokat adták, miért nem egy ilyen praktikus ajándékot, amire tényleg szüksége lehetett volna akkor és ott Józsefnek és Máriának, hiszen nem voltak éppen az anyagi helyzetükben úgy, hogy ne lett volna szükségük egy jó minőségű bölcsőre, és lehetne sorolni ezt tovább. Azért, mert ez az ajándék nem egy kisgyermeknek járó ajándék, hanem az az ajándék, ami a 72. Zsoltárban, ami olvasmányként is elhangzott, abban is benne van, ezek a királynak járó ajándékok, amik egyedül a királyt illetik meg. És hogyha mi is a mindenünket, a legértékesebb dolgunkat, az egész életünket tudjuk adni neki, akkor imádjuk őt igazán leborulva a bölcsekkel együtt. És ha meglátjuk, hogy Jézus Krisztus ugyan ezeket az ajándékokat talán egész életében nem használta fel, vagy nem élt vissza velük, sem a gazdagsággal, sem a luxussal, de egyetlen egy ajándék, a mirha, az mégis előkerült még egyszer az élete során. János evangélista jegyzi le azt az evangéliuma végén, hogy amikor Jézus Krisztus a sírban volt, akkor az asszonyok ilyen drága mirha kenőccsel mentek ki a sírhoz, hogy még egyszer utoljára leróhassák kegyeletüket a mester sírjánál. És ha meglátjuk azt, hogy ez a mirha, ez az ajándék akkor sem került felhasználásra, ott a húsvéti feltámadás történetben, akkor értettük meg igazán azt, hogy miért lett Isten emberré. Ha együtt látjuk-e kettőt, és áldjuk Istent, akkor nem csak a Betlehemig tartó úton, a miénk, a sajátunk, a bölcsek útja, hanem a hazafelé tartó utunkon is osztozunk velük. Akik már nem ugyanarra mentek vissza, ahonnét megközelítették Betlehemet, akiknek a hite teljesen új értelmet adott az életüknek, és ki tudták hagyni a Heródes által kért és követelt kitérőt, a visszatérést a királyhoz, mert már csak egyetlen egy király maradt számukra, akinek minden szavára és csak az ő szavára kell engedelmeskednünk. Amen.